Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint a egyházunk a mai napra ige hirdetés alapjául rendelt el, Esto Mihi 50. vasárnapjára. Megírva találjuk János evangélium a 9. fejezetében, a 39-től a 41. versig a következőképpen. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta neki, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, most akkor mi itt, akik összegyűltünk az Isten tiszteletre, azaz Isten tiszteletére és imádására, vajon mind vakok vagyunk? Vagy megmarad a bűnünk? Mert ez a tétje a mai ige szakasz révén Isten tiszteletünknek és tulajdonképpen az egész életünknek. Jézus gyakran beszél arról, hogy valaki vagy valami mássá alakul, valami más valakivé, vagy más valamivé lesz, és egyfajta fordulat áll be, amikor a megszokott sorrend a feje tetejére áll. Hát így beszél arról, hogy lesznek elsőkből utolsók, és viszont sírókból nevetők, és viszont éhezőkből jól lakottak, és viszont elsőkből és urakból rabszolgák és utolsók, és most azt mondja, hogy vakokból látók, és viszont. Első ránézésre ugyanez a vak és látó cseréje egy kicsit olyasminek tűnik, mint például, amikor az M3-ason Pestre ér az ember, és a Kacsó-Pongrácz Hungária körúti felüljáróhoz érkezik, ahol a jobbra kanyarodáshoz a baloldali sávba kell sorolni előtte. És hát bizonyos értel kétféle ember van ezen a terepen. Az egyik, aki nem tudja, hogy hogyan is van a sávok rendje, és jobb oldalt marad abban a reményben, hogy majd jobbra kanyarodhat, és kiderül, hogy bal oldalra kerül egészen a kanyar révén a bal irányt veszi. Aztán aki tudja előre, hogy hogy mint van, az persze jól helyezkedik időben, besorol a megfelelő sávba, és akkor arra megy, amerre szeretett volna. Földi értelemben ő az okos természetesen, és Jézus arról beszél, hogy egyik állapotból átkerülhetünk a másikba. Talán az is felvetődhet az ember, vagy akkor ez olyan lenne, mint a kémiai egyensúly, amikor egy oldatban az atomok vagy molekulák ide-oda mozognak, és hol egy föloldódik, egy visszaalakul, és ezen a módon egy egyensúly áll fenn. Mi nem látjuk persze ezt az ingadozást, mert az atomok szintjén van, de mégiscsak egy ide-oda ugrándozás, változás van. Hát ez lenne a keresztény életünk, hogy hol vakok, hol látok vagyunk, aztán ide-oda pattogunk, mint egy pingponglabda. Ám Jézus nem arról beszél, hogy ezt kellene most nekünk képviselni, mert amit ő mond, az alapján tulajdonképpen az egyik kép és egyik hasonlat sem tökéletes, mert például a sávok tekintetében is csak vízszintesen, horizontálisan mozog. Sokkal inkább arról lehetne szó, hogy az irány tekintetében nem a kezünknek kell jobbra-balra tekingetnie, hanem felemelnünk kell, hogy horizontálisan váltsunk a vertikális, függőleges irányra, hiszen nem árt észrevenni, hogy itt Jézus nem egy egyszerű oda-vissza alakulásról beszél, mint az egyensúlynál a kémiában, hogy ide-oda mozoghatunk és többször váltunk. Ez ugyan önmagában nem lehetetlen, nem zárja ki, hogy egy ember élete során több állapota is lehessen ezek közül, akár váltakozva is, de alapvetően Jézus arról beszél, hogy minőségileg egy másik értelembe vett látást kell, hogy megnyerjünk a vakságunk után. Az elsők sem úgy elsők azért már, ahogy az utolsókból levő elsők lesznek, és sok-sok ilyen helyen, tehát ahol Jézus a feje tetejére állítja a dolgokat, a sorrendeket, akkor kiderül, hogy ott azért mégiscsak történik egy minőségi változás, egy másik szinten, ha úgy tetszik, egy magasabb szinten kerül aztán ez a fordulat végrehajtásra, hogy tényleg a helyünkre kerüljünk. Tehát nem arra visszat mondjuk, hogy számításból álljunk mindig utolsónak, és akkor majd elsők leszünk. Mert hát mégiscsak az a vágyva vágyott helyünk természetesen. Hát mi elsők szeretnénk lenni, csak azért állunk utolsónak, mert hát Jézus azt mondta, hogy ez majd meg fog fordulni. Hát aki ezért teszi ezt, az pórul fog valószínűleg járni, mert valami másra kell gondolni Jézusnál. Ő arról beszél, hogy ítéletre jött ebbe a világba. Az, hogy ő megszületett, majd felnőve megváltói munkájába fogott, és hirdette az evangéliumot, az elválasztást hoz ebbe a világba, és a magunk életébe is. Mert az ítélet legelső jelentése az, hogy ítéletet alkotunk, azaz megítéljük a dolgokat, hogy mik is azok valójában. Mert a látszat az sokszor becsap minket. És amikor ez az ítélet bekövetkezik, ez a megítélés megtörténik, akkor bizony a látszatokról sokszor kiderül, hogy valójában egészen más, mint aminek addig tűnt. Akár még a látszat ellenkezője is lehet a valóság. Aztán hát hétköznapi emberi életünkben is megtapasztaljuk sokszor, megérhetjük, hogy mondjuk akit eddig barátnak gondoltunk, az kiderül, hogy valójában inkább az ellenségünk. Előfordulhat, hogy valamelyik ismerősünket alábecsüljük. Aztán később kiderül, hogy sokkal tiszteletre méltóbb egyéniség, mint gondoltuk. Vagy éppen fordítva történik meg. Előfordulhat, hogy az, akit iskolában gyenge tanulóként tartottunk számon, felnőttként mégis jó képességűként jelenik meg, és persze lehet fordítva is ez. Jézus mintegy arról szól most, hogy előfordul bizony, hogy akiket emberi mércével mérve, például híres és mérvadó egyházi személyiségnek tudnak az emberek, az ő szemében lehet, hogy csak sötétben tapogatózó vakok. És persze szintén itt is lehetséges, hogy mi fordítva ítéltük meg a dolgot, és akit sehova nem gondoltunk, az kiderül, hogy ott van mégis Jézusnál a legbecsesebb helyeken. Nem arról szól tehát Jézus, hogy Istennek mint egy kedvet elne abban, hogy mindent a feje tetejére állítson, hanem legelőször is arról van szó, hogy az emberi méterrúd nagyon más, mint az isteni méterrúd. És mindemellett azt is elárulja ugyanakkor Jézus, hogy miben is áll a különbség. Hogy milyen is az az isteni mérce, amihez ő most mér mindent. Azt mondja tulajdonképpen, hogy hát, ha valaki éppen vak is most, akkor lehet látóvá, hogyha Jézust hittel meglátja. Észreveszi őt, mint Isten fiát. Észreveszi őt, mint a bűneiből megváltóját. Tehát a választóvizet tulajdonképpen azt tölti be, hogy ki vallja Jézust Isten fiának, és ki nem. Mert aki eljut a Jézusban való hitre, az lehet látóvá. Így történt ez a vakemberrel, aki nem csak orvosi értelemben gyógyult meg ennek a fejezetnek az elején, hanem a végén, ezelőtti mondatokban, mint amit a mai ige szakaszunk tartalmaz, végre fölismeri Jézus, mint Urát és Istenét. Mondhatjuk úgy is, hogy most már tényleg van lelkileg is látása, nem csak a szemével lát. Mert hát sok mindent jelent persze a látás. Fizikailag azt tudja ez csak igazán, aki vak, aki átélte legalább átmenetileg, de nem csak egy szembeketősdi erejéig megjátszva, hanem sokkal komolyabban, valóságosabban, egészen élesben azt, hogy nem látok. Ezt szemléltetheti talán, ha vár még leszáll az Éj című színdarab, amelyből filmet is készítettek Audrey Hepburn főszereplésével, és hát egyszerűen egy vakot alakít, akinek a lakásába bűnözők törnek be, és fegyverül aztán éppen a fogyatékosságát használja ki, áramtalanítja a lakást, illetve hát mindent megtesz, több körben megy ez ugyan, de mindent megtesz, hogy sötét legyen. Hogy ne lássanak, és kiszolgáltatottak legyenek ilyen értelemben a betörők, ő pedig előnybe kerülhet velük szemben, hiszen számára nem is történik ezzel változás, ő úgyse látott előtte se. Hát az ilyen szinten is, persze nem a bűnözők szintjén átélt vakság, tehát az igazi, ami megértetheti az emberrel, hogy mit is jelent vaknak lenni. És ez persze nem csak a szemünkkel történik, ez valami módon a lelki látásunkban is szerepet játszik. Sokszor a kettő viszont összefügghet. Péntek éjszaka, Balaton északi partján autóztunk, hiszen Rév Fülöpre, a presbiter képzésre mentünk este, aztán Pécsre tovább, és hát valami gyanús volt az úton. A végén kiderült, hogy hát megfelelő éjszakai öltözetbe, sötét kabátba egy fiatal lány volt, aki pincérnőként dolgozik, és hát próbált hazamenni. Nem a távolság önmagában olyan nagy, de hát az éjszakai időpontban azt mondja, már egy órája próbálkozik, és senki nem vette föl, már agyonfagyott, stb. És hát elmondja, hogy hát tulajdonképpen mondhatni olyan adisan, hogy hiszek hitetlenül Istenben, imádkozott, hogy most már valaki vegye föl, és bizonyos értelemben, tehát vakon tette meg ezt a lépését, és más oldalról meg mégiscsak azt mondhatjuk, hogy hát bizony az imádsága most meghallgattatott, hiszen a mi ott létünk az igazából egy egyedi alkalom volt, és ha úgy tetszik, hát Istennek a rendezésében történt mindez, hiszen ha nem Rév Fülöpi előadásom van, és nem édesanyám születésnapját ünnepeljük tegnap, akkor mindez az út nem jött volna létre. És akkor ki tudja még, meddig várhatott volna, még valaki ne talántán fölveszi, vagy próbált még visszamenni a vonathoz. Hát minden esetre talán ez a történet is egy kicsit szemlélteti, a látásnak két szintje van. Lehet olyan értelemben is beszélni látásról, hogy melyik autós látja meg a stoppost az út szélén, és lehet olyan értelemben is látásról beszélni, hogy meglátjuk-e azt, aki a háttérben áll. Hiszen Jézus is pont erről beszél. Hogy nem elég, hogy ez a vakember, ez most fizikai értelemben, orvosi értelemben gyógyultan látni kezdett. Jézusnak gondja volt arra is, hogy ehhez az emberhez, miután már a zsinagógából ki is közösítették, oda menjen is, megkérdezi, hogy hát hiszel te az ember fiában? És ekkor már a kérdésre, hogy de hát ki az, hogy higgyek benne? Hát nem is tudom, hogy kiben kell hinnem. Erre Jézus már mondta, hogy hát az, akit látsz, aki ott áll előtted. Hiszen most már megnyílt a szeme is. És most már mondhatja ilyen értelemben is Jézus. És aztán inti is, hogy vigyázz ne, hogy visszaess a vakságba. És éppen ezért szól a mai ige szakasz is, most már általánosabban mindenkihez. Jézus azt mondja, hogy ítéletre jöttem, a vakoknak megnyílhat a szemük, akik azt gondolják, hogy látnak, azok megvakulhatnak. Persze a szemüveg is egészen más jelent még, mint a vakság, ez legfeljebb a látásnak egy ahhoz képest enyhe csökkenése. A testi vakság egyértelműen látható az emberen, a szellemi, lelki az már nem ilyen feltűnő. Mégis annál komolyabb következményei lesznek. A látás, a világosság, a megvilágosodás szinte minden vallásnak fontos eleme. És lelki irányba tereli természetesen az értelmét, nem a szemünkre. Általános értelemben megvilágosodást hirdetnek vallások, meg az igazság meglátását. Ebben az értelemben hasonlít az, amit Jézus mond, az ő meglátása az, ami minket valóban a vakságunkból ki tud vezetni. Persze sokszor szeretnénk, ha Jézus csak cirógatni jött volna, szeretnénk, hogyha csak azt mondta volna például, hogyha valaki hallja az én beszédemet, és mert nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. De mégis csak ezt idézni, és csak erre hivatkozni, nagyon egyoldalú. és túlzottan is kényelmes dolog volna számunkra, és tulajdonképpen éppen azt a hamis biztonságérzetet keltené, amit a farizeusokban leleplez Jézus. Hiszen ő mást is mondott, azt is mondta, hogy a szava bizony így vagy úgy, de ítéletet jelent. És ezért mondja most is, hogy én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Így vagy úgy, de eldől, hogy vakok vagy látók vagyunk-e. És nem az emberi ítéletről van szó, végképp nem a magunk ítéletéről, megítéléséről, hanem isteni döntésről. Jézus kijelentéséről van szó. És éppen ezért megfellebbezhetetlen. Aki látónak képzeli magát, és nem kell neki a világ világossága, az vakká lesz. Aki mégis az önön látásbeli korlátait, vakságát beismeri, annak a szeme megnyílik Jézus látására. Aki a saját bölcsessége révén akar Isten elé állni, az reménytelenül elveszett. Aki mégis elveszett volt, tehát átélve, megrettent és vaklélekkel fordul hozzá, az pedig megmenekül. És persze természetes, hogy mi szeretnénk látni. Hát nem azért igyekszünk, hogy vakok legyünk. Szeretnénk látni akár Istent magát is. Szeretnénk valami módon megformálni őt, érzékelhetővé tenni. Hiszen érdemes arra is figyelni, hogy a pusztai vándorlás során az aranyborjút nem úgy formálta meg Izrael, hogy egészen mást akartak, hanem tulajdonképpen ők azt mondják, hogy ez a te Istened, aki kihozott Egyiptomból. Tehát magyarán magát az Urat akarták formába önteni. Nem ez volt a fő kérdés, hogy másik Isten formálnak meg, hanem az ugye, hogy Isten már előtte közölte, hogy ilyen formákat ő nem vesz föl. És éppen ezért őt megformálni sem lehet. Semmiféle szobor formába, vagy bármi más módon. És bár Mózes is felháborodik az aranyborjúnál, de mégis aztán, amikor visszamegy a hegyre könyörögni, akkor kiderül, hogy ő is beleesik ebbe a látáscsapdába is. Azt mondja, hogy hát látni szeretném a te dicsőségedet. És valljuk meg, hogy ez mindannyiunk vágya. Hogy bizonyosságra jussunk, hogy látásra jussunk. De Pál mégis figyelmeztet, hogy hitben járunk, nem látásban. Persze könnyebbnek tűnik hinni, hogyha látunk, és Jézus mégis azt mondja Tamásnak is, hogy mivel látsz engem, hiszel, és aztán hozzáteszi, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem feltétlen tagadja meg tőlünk Isten azt, hogy jelenlétét konkrétabban is megtapasztalhassuk, de azért ő nem jelenik meg csak úgy az ember számára, legalábbis azon kívül, hogy aztán a történelemben egyszer emberként is itt járt Jézusban, tapintható, látható formában. De nem azért nem jelenik meg Isten, mert meg akarja ezzel nehezíteni a dolgunkat. Azt mondani, hogy hát enélkül próbáljunk benne hinni, és akkor majd az lesz a nehezebb út, de többet érő hit. Hanem sokkal inkább azért, mert nem mondhat nekünk se más, mint Mózesnek, hogy az orcámat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. De először is a mi védelmünkre szolgál az, hogy Isten közvetlenül nem lehet ebben az életben meglátnunk, mert a Szent Isten azonnal megemészteni a bűnös embert. Másrészt persze mondhatjuk ezt az oldalát is, hogy azért sem láthatjuk Istent, mert ő nem e világi, ő a mennyei valóságnak a része, és nem a földi szemünkkel tapintható meg. Modern szóval ő transzcendens az itteni világon, az anyagi világon túl levő létező. Mindemellett a mi érdekünk is, hogy a látásunk az éppen ezért ne fizikai legyen, hanem helyette lelki, hogy a hitben járjunk, és ne a látásban. Mert hát hogyan is lehetne Isten az egyébként, akit világivá tudnánk tenni, ebbe a világba bezárhatóvá, megformálhatóvá tudnánk tenni? Hogyan lehetne ábrázolható az, aki minden képzeletet felülmúl? Éppen ezért csak Jézusban lehet Istent meglátni. Jézus szavaiból így derül ki, hogy a vakság az egy olyan létforma, amelybe nem fér bele Jézus, amely nem akarja észrevenni őt. És ezért jaj azoknak, akik végig bennek egy életen sok mindent meglátnak, észrevesznek, sok mindent megismernek, és Jézust mégsem. És jaj azoknak, akik úgy mennek át ezen az életükön, hogy nem látják meg tehát a legnagyobbat, a legfontosabbat, nem látják meg Jézus magát. Lehet, hogy tudósok, és nagyon sok mindent megismertek, és megláttak, vagy akár nagy utazók, akik a szó szoros értelmében sok mindent láttak utazásaik során, lehet, hogy művészek, akiknek szinte vízió értelemben is vannak látásaik, és műalkotásaikban ezeket meg tudják mások számára is jeleníteni. De mégis jaj azoknak, akik nem tudják az egyetlen igazságot meglátni. Akik nem látják Jézus arcát. Látásunk tehát ne fizikai legyen, tehát akkor bizony végül csak vakokká lehetünk. Legyen inkább lelki-szellemi látásunk, hogy Isten látására nyíljon meg a szemünk. Nem másban tehetjük ezt, mint Jézusban, és nem másképp, mint hitben. Ahogyan tehát a vakon születettnek is szólt a kérdés, hiszel te az ember fiában? Meg azt válaszolta, hogy ki az Uram, hogy higgyek benne. És eztán mondta neki Jézus, hogy hát láttad őt, ki veled beszél, ő az. Megszületik-e bennünk is aztán az a reakció, ami a vakon született benne, aki leborulva imádta aztán Jézust. Mert ez a történet az, amihez közvetlenül aztán kapcsolódik, amit ma olvastam. És leborulva imádta őt, erre rögtön következő mondat János evangéliumában az ige szakaszunk. A vaknak megnyílt már a szeme, látta fizikailag is Jézus, de aztán arra volt szüksége, hogy lelkileg is meglássa őt. És éppen ezért ez a kérdése nem egy cinikus kérdés, mert persze sokan így tennék föl, hogy hát ugyan már kit kéne nekem látni, de ő tulajdonképpen érdeklődve, éhesen, ha úgy tetszik, látni vágyva, mondja, hogy de hát ki az Uram, hogy hihessek benne. És erre is külön meg kellett tehát, hogy nyíljon a szeme, és leborulva imádhassa az emberbe csomagolt Istent. És nekünk magunknak, mai farizeusoknak sem már feltenni a hamleti kérdést, hogy lenni vagy nem lenni, vagy a mostani történetünk összefüggésében látni vagy nem látni, mert bizony a létünk, és mégpedig az örök létünk a tétje ennek a kérdésnek. És mi is jó, hogyha megkérdezzük Jézus, hogy hát talán mi is vakok vagyunk? Mert megrázó ez a kérdés is, de még megrázóbb a felelet. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Rét kérdés tehát, hogy van-e látásunk, és hogy lesz-e látásunk. Mert látóból könnyen vakká lehet az ember, míg a vaknak könnyen megnyithatja a szemét Jézus. Ámen, imádkozzunk. Látókat és vakokat megítélő bíránk, előtted nem lehetnek titkaink. Mások előtt talán hosszú ideig is leplezhetjük gyengénlátásunkat, sőt vakságunkat is. De számodra világosságod fényében minden nyilvánvaló. Vakokként borulunk lábad elé, hogy nekünk is megnyisthasd a hitlátását. Húvd meg az önhitségtől. Óvd meg attól, hogy tévesen képzeljük magunkat látónak, nehogy bűneinkben maradjunk. Hogy inkább nekünk a te világosságodból, hogy bevilágítson sötét életünkbe. Adj a te látásodból, hogy észrevegyük, amit meg akarsz mutatni számunkra. Adj a te életedből, hogy átmenjünk a halálból az életbe. Adj a te megváltásodból, hogy részünk lehessen a mennyei boldogságban, az örök életben, amelyet a Golgotán szereztél nekünk. Ámen.